Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található a mai napra rendelt Úrszövetségi előbb hallott ígerészből, mégpedig az 50. Zsoltár 15. verséből. Hallgassuk figyelemmel az úrvacsorára készülve. Hívje segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Amen. Kedves testvéreim, ez ma Isten igéjének üzenete, egy gyönyörű, jól ismert ige, amellyel készülhetünk az úrvacsorai közösségre. Hívje segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hogy ennek a textusnak az üzenete felragyogjon előttünk, tekintsük át a teljes Zsoltárt, amely a babiloniai fogság utáni első században keletkezhetett, és amelyről Ravasz László gyönyörűen azt mondja, hogy a prófétai hang ebben a Zsoltárban legyőzte a papi hangot. Hogy ezt értsük, ezt a teológiai kijelentést, amelyhez Ravasz László még azt is hozzáteszi, hogy igazi reformátori Zsoltár ez, akkor gondoljunk arra, amit Jézus Krisztus mondott az istentiszteletről, hogy eljön az az idő, amikor az emberek lélekben és imádságban imádják az Istent, és a prófétai hang valójában az Isten népének az öncélú kultuszát, áldozati kultuszát, vallásosságát ítélte meg, fette meg ezért a népet, miközben nem volt ott mögötte a hit, a szív töredelme, miközben Isten népe bemutatva ezeket az áldozatokat a szavaiban, a tetteiben, az egész életében nem az Istent dicsérte. Tehát nem lélekben és imádságban imádták az Urat. Tehát így értsük ezt, hogy ebben a Zsoltárban ez a prófétai hang győzedelmeskedik a papi hang felett. Szinte az Isten tisztelet tisztaságáért és az élet Isten tiszteletéért kiállt. Sőt, én még megkockáztatom azt, hogy ebben a Zsoltárban ott van az evangélium, ott van az örömhír, és a kiemelt ége kapcsán arra szeretnék rámutatni, hogy valójában itt a krisztusi evangéliumi szabadító, vigasztaló hang legyőzi a prófétai és a papi hangot. Tehát így figyeljünk erre a gyönyörű igére, hívje segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Figyelmesen hallgattuk a Zsoltárt, ennek a Zsoltárnak az ereje az Isten megjelenésében van, jön az Isten, közeledik az Isten, ezt így mondja a teológia, hogy egy teofániának vagyunk a tanúi, egy teofánia leírásának, amikor a tökéletes, szent Isten a maga ragyogásában és a szentséget kísérő jelekkel együtt egészen kitapintható módon megjelenik a világban és megjelenik az ő népe között. És kedves testvéreim, az Isten szentsége, az Isten ragyogása, az felfedi az ember állapotát, bűnét és nyomorúságát. Gondoljunk arra, hogy 2020 óta milyen eseményeket élünk át a Covid óta, tudnánk sorolni itt a az aggasztóbbnál aggasztóbb konkrétumokat nem tapintott ki. Az Isten jelenlétét, hangsúlyozott jelenlétét, akár ezekben az eseményekben is, amelyben az Isten kiállt, hogy ő van, és ő tökéletes és szent Isten, és ezekkel a jelekkel figyelmeztet, és rámutat az ember állapotára, és amikor az Isten így az eseményekben egészen koncentráltan megmutatja magát, kedves testvéreim, ebben szintén ott van az evangélium, ez jó. Mert az Isten figyelmeztet arra, hogy nem lehet mindent. Nem lehet akármit tenni. Sem a világban, sem az egyházban. Van határ, amit nem lehet túllépni. Istennek a jövetele, jelenléte, koncentrált jelenléte számos módon és akár az eseményekben, feddés, számadás, vizsgálat, így is mondhatnánk ítélet, mert mondom, Isten jelenléte rámutat az ember állapotára, és azt mondja, hogy nem jó ez így, hogy felolvasta a nagytiszteletű asszony, egy egész bűnkatalógust olvashattunk a Zsoltár harmadik szakaszában, nem idézem most, de Pál apostol is, 2-3 helyen is felsorol ilyen bűnkatalógust, amikor egészen konkrétan önvizsgálatra, bűnlátásra, bűnbánatra hív bennünket. Kedves testvéreim, Isten ítél, Isten fed, Isten számadásra hív, Isten megvizsgál. De ez még nem a végítélet. Lesz majd végső számadás. De éppen ez a kegyelmi idő, éppen ez az ítéletben a kegyelem, hogy ez nem végítélet, ez a vizsgálat, még egyszer mondom, tart még a kegyelmi idő, meg akar menteni. Megtérésre hív, mert Isten meg akar bennünket ajándékozni az ő szabadításával. Tehát jön az Isten, előttünk van a Szent Isten, az ő tökéletességével, amely emésztő tűz, amely nem bírja a mocskot, a szemetet, amely ragyog, és ebben a ragyogásban meglátszik az ember nyomorúsága. Kedves testvéreim, akik igazán álltak már az Isten ragyogása, szentsége előtt, azok tudják, hogy ez mit jelent. Hogy akkor látszik valójában az, amit a heidelbergi K.T. mond, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Olyan ez, kedves testvérek, amíg a szobában, a szoba ablakain be vannak zárva a spaletták, vagy le van húzva a redőny, addig nagyjából rendnek tűnik. Rend van a szobában. És még arra is van esélyünk, hogyha felhúzzuk a redőnyöket, és fél homály van, még akkor is úgy tűnik, a halvány fény szerint, hogy úgy minden rendben van. De amikor felragyog a nap, és a fény sugarával megpásztázza a szoba egy részét, akkor látjuk azt, hogy le kéne szedni a polcot, le kéne törölgetni a porcelánokat, a könyveket, poros a könyvespolc, fel kellene porszívózni, fel kellene mosni, le kellene pókhálozni, hogy bőven van mit tenni. Bőven van miért bűnbánatot tartani. Nagy a mi nyomorúságunk, jön az Isten, és az ő ragyogásában, az ő szentségében, és ez kegyelmi állapotnak megtérésre hív, megmutatkozik az ember nyomorúsága, mindannyiunk nyomorúsága. És ez a nyomorúság olyan, testvéreim, mert sokféle ez a nyomorúság, mint amikor Veszprémben a város mélyebben fekvő részéről egy ilyen kis átjáró vezetett fel az Óváros térre. Gyerekkoromban én sokszor mentem át ezen az átjárón, de mindig emlékszem arra a félelemre, ami eltöltött, amikor ezen az átjárón átmentem, és őszintén megmondom, nem tudom, hogy ez az átjáró megvan-e még ott Veszprémben, mert egyre inkább szűkült ez az átjáró, egyre inkább meg kellett hajtani magam, és a durva vakolat bántotta a fejemet, bántotta a vállamat, és alig látszott a kiút, és már-már alig volt levegő. Hát ez a nyomorúság, ez a nyomás, az életnek, a bűrontotta életnek a nyomása, a terheknek, a bűnöknek a nyomása, és egyre inkább testileg, lelkileg fogy a levegő, és nem látjuk a kiutat. A görögben a nyomorúság, a klipszisz, a szó szerint ezt jelenti, ezt a fajta nyomást, mint amikor szűkül az alagút. És felsorolhatnám, hogy hányféle ilyen nyomorúságot élünk át, ami mind a bűnnek a következménye. Ha már az igen nyomorúságról beszél, hadd mondjak csak általánosságokat, és ti konkrétan folytassátok a sort, hiszen én a magam életében tudom ezt konkretizálni, a sokféle nyomorúságot ti a magatok életében, mert mindenki ilyen értelemben a maga életét ismeri a legjobban. A halandó emberlét nyomorúsága, a saját egyes emberlétünk nyomorúsága, azok a batyuk, amelyeket hordozunk, a mindennapi gondjaink, terheink, erőtlenségünk, törékenységünk, kimerülésünk, sokszor önzőségünk, konkrét bűneink. A világnak a nyomorúsága, hogy nem tud megbékülni, hogy tele vagyunk feszültségekkel, tele vagyunk konfliktusokkal, háborúsággal. Az egyháznak a nyomorúsága, a kereszténység ügye képviseletének a nyomorúsága, amiről szól ez a Zsoltár, hogy nem tudjuk hitelesen megjeleníteni az Isten szeretetét, az ő szentségét, sem a kultuszban, sem az élet Isten tiszteletében. És folytathatnánk-e nyomorúságok sorát? Tudjátok, ahogy olvastam ezt az igét, és többször használtam már ezt a kifejezést, bocsássatok meg érte, egyre inkább törpültem össze, mert a saját nyomorúságaimra, bűneimre, hibáimra, mulasztásaimra gondoltam, amiket már nem is tudok jóvá tenni, akár mennyire igyekszem, egyre inkább megy össze az ember az Isten ragyogásának a fényében. Személyesen megrendültem, kedves testvéreim, hogy miért nincs több erő, miért nincs több türelem, miért nincs több kitartás, több szeretet, több odafigyelés, több imádság a saját életemben is, hogy elmondhatom, hogy bűnösök között első vagyok én. Ahogy a ravaszféle úrvacsorai kérdésekben ezt a liturgikus reformok mindig enyhítették a modern ember számára ezeket a kérdéseket. Az egyik úrvacsorai kérdésben ez a megfogalmazás szerepel, hogy hiszem-e, hogy az Isten szín előtt a magam erejéből meg nem állhatok, sőt, inkább büntetést, halált és kározatot érdemlek. Tehát jön az Isten szentsége, és a másik oldalon ott van a személyes nyomorúságunk, az egyéni, a közösségi, az egyházi nyomorúságunk. És mi a megoldás? Egyetlen egy megoldás van, és már felkészültél az úrvacsorára, kedves testvérem, hogyha belátod a saját nyomorúságodat. Mert akkor odaálltál, Isten kegyelme odaállított az Isten szentségébe, az Isten ragyogó fényességébe, hogy nem a másikra mutogatsz, hogy ő, hanem először én igen nagy vétkem, akkor már kész vagy az úrvacsorára, és még inkább kész vagy az úrvacsorára, ha úgy jössz ide, hogy te is segítségül hívod az Úr nevét. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. És hogy hívhatjuk segítségül az Úr nevét? Nyitott Bibliával a kézben, hogy ne kiáltozzunk, hanem hitből kiáltsunk. Mert a panasz, a nyafogás és az imádságos kiáltás között különbség van. Hogy az igéből, az Isten szavából kiindulva induljon el ez a kiáltás, ez a segítségű hívás. És akkor így lesz valóban imádsággá a kiáltásunk. Imádsággá, amelyben ott van a magasztalás, ott van a könyörgés, ott van a hálaadás, ott vannak a konkrét kérések, és ott vannak a közben járó kérések is, hogy Uram, segíts meg! És tudok nem csak magamért imádkozni, hanem közben járó könyörgést mondani egymásért, aki melletted él, meg a szeretteidért, meg a munkatársaidért, meg a világvezetőiért, meg ezért a világért, meg a kárpát-medencei magyarságért. Könyörgést mondani Jézus Krisztus ügyéért, az egyház hitelességéért, és te tudod, hogy még miért kellene közben járó könyörgést mondani. Segítségül hívni az Úr nevét. Kész vagy, ha belátod ezt a nyomorúságot, az Isten világosságában állva, és kész vagy, hogyha nyitott Bibliával a kézben tudsz kiáltani. Segítségül hívni az Úr nevét, és még inkább kész vagy az úrvacsorára, ha tudod, hogy ez a kiáltás nem hiába való. Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Nem hiába való. Ad az Isten lelket azoknak, akik ezt kérik tőle. Nem hiába való ez a segítségért való kiáltás, hiszen Isten ezt a segítséget meghallgatta, egyszülött fiát adta érünk, érettünk, aki meghalt és feltámadott a halálból. Ő egyszer s mindenkorra megszabadított, és amíg tart a feladatunk, kimért időnk, egyre inkább meg is fog szabadítani bennünket, oda át pedig adja nekünk a szabadulás teljességét. Megszabadított, megváltott emberek vagyunk. Csak ezzel a bizonyossággal érdemes élni. Így nem ragadunk bele a nyomorúság tudatába, nem veszünk bele a nyomorúságba, mert tudunk kiáltani, mert van segítség, és tudjuk, hogy Isten kiemelt egyszer s mindenkorra, és folyamatosan kiemel a nyomorúságból. Így hálát adva dicsőíthetjük az Urat, ahogy a Zsoltár ezt említette, és egyre inkább megszentelődik a mi életünk. Gyertek, íme minden készen van, hívjuk segítségül őt a nyomorúság idején, mert ő megszabadított minket, mi pedig dicsőíthetjük őt szavainkkal, tetteinkkel, egész életünkkel. Amen.